Kedves hallgatom! Pál a második korintusi levél első részének 22. versében írja, hogy ő pecsétjével el is jegyzett minket. Ez a Szentlélek csodálatos szolgálata. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Efézusi levél, 4. rész, 30. vers. Lehetséges-e egyáltalán az ő megszomorítása? Igen, de ő megpecsételt minket, és egy napon megszabadít. Ez olyan, mint amikor elviszünk a postára egy levelet. Néha egy-egy levél elkallódik, és sohasem ér céljához. Ha nagyon bizonyosak akarunk lenni abban, hogy a levél mindenképpen megérkezzék, akkor ajánlott levélként adjuk föl, és azt lepecsételik. A posta biztosít minket arról, hogy a levél eljut a címzethez. Minden hivatalos dokumentumon pecsét áll. Ez bizonyítja az aláírás hitelességét. Ez a tulajdonjognak a pecsétje. Még ma is szokásos, hogy az állatokat megbélyegzik a tulajdonjogot jelző bélyegzővel. A Szentlélek megpecsétel minket, és ezzel bizonyítja, hogy Istenhez tartozunk. Barátom, ha az ő juha vagy, akkor eltévedhetsz. Elkalandozhatsz, de ő mindenképpen megtalál. A Szentlélek van Lukács példázatának képében, ami szerint az asszony fölsepri a padlót, és keresi az elveszett pénzt, míg meg nem találja. Lukács evangéliuma, 15. rész, 8. vers. És a lélek zálogát adta szívünkbe. Ez a zálog maga a Szentlélek a szívünkben. Tudjuk, hogy az előleg jelzi azt, ami utána következik. Ha valaki előleget fizet egy ingatlanért, akkor azzal megfogadja, hogy kifizeti a teljes ingatlan árát. Isten ilyen módon adja nekünk a Szent Lelket, jelezve, hogy ezután még több is következik. Ez csodálatos ígéret. Amikor valaki előleget fizet valamilyen ingatlanért, előfordulhat, hogy eláll a vásárlástól, jól lehet az előleget is lefizette. De Istennél nincs visszavonás. Ő drága véren váltott meg minket. Ő nagy árat fizetett előlegként, ami biztosítja üdvösségünket, bizonyosságunkat az Atyában. Isten az ő szent lelkét helyezte minden hívőbe. Ő az előleg, a zálog. Ő azért jött az életünkbe, hogy hozza Isten teljességét. Mire van ma szükséged? Tudod, hogy Isten gazdag irgalmasságban, mert ő minden kegyelem Istene. Mire van szükséged? Miért nem jössz hozzá és kéred őt? Szükséged van erőre? Szükséged van örömre? Szükséged van bölcsességre? Szükséged van segítségre? Ezek a vigasztalások Istennél találhatók. Pál tudta ezt, és át is élte. Én is megismertem, és átéltem. Én pedig az Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba. Második korintusi levél, első rész, 23. vers. Pál azt mondja, hogy ha korábban ment volna, akkor azt tette volna, amit az első levelében írt. Láthatjuk, hogy az első korintusi levél tele van helyreállítással. Pál igazán szigorú volt abban a levelében. Valójában ezt mondja. Ha elmentem volna, akkor szigorú lettem volna irántatok. De meg akartalak kímélni titeket ettől. Látni akartam, hogy vajon megoldjátok-e ezeket a kérdéseket magatok között. Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. Második Korintusi levél, első rész, 24. vers. Pál így szól: nem vagyok lelketek püspöke, és nem próbálok uralkodni rajtatok. Nektek tökéletes a szabadságotok Krisztusban. Csak segíteni akartam abban, hogy örüljetek. Szilárdan álltok a hitben. Nekünk is meg kell állnunk hitünkben, barátom. Pál távol maradt, hogy hitük megerősödjék, és hogy növekedjenek az Úrban. Ez az egyik oka annak, hogy Isten sokunkat átenged bizonyos nehézségeken, megpróbáltatásokon az életünkben. Ez a levél csodálatos igazságokat tanít minket Isten vigasztalásáról. Az első fejezetben láttuk, hogy Isten milyen nagy vigasztalási élettervet készített nekünk. Most látjuk Isten vigasztalását a vétkező szentek helyreállításában. Mielőtt az apostol erre a témára térne, a második fejezetben folytatja az első fejezet témáját. Megmagyarázza indítékait amögött, hogy nem ment korábban meglátogatni őket. Aztán tárgyal a vétkező szentről a korintusi gyülekezetben. Végül bemutatja, hogy Isten segít minket diadalra Krisztusban. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Második Korintusi levél, második rész, első vers. Pál elismeri, hogy elkeseredett miattuk. Ha meglátogatta volna őket, akkor szomorúságba merült volna. Mert ha megszomorítlak titeket, akkor kividámít meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Második Korintusi levél, második rész, második vers. Pál nem akart szomorúsággal oda menni, nem akart sírni fölöttük. Őket is sírásra késztette volna. Aztán kiörvendeztette volna meg Pál apostolt. Mindnyájan a zsebkendőjükkel törölgették volna a szemüket. Azért is írtam levélben erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Második Korintusi levél, második rész, harmadik vers. Pál örömmel akart hozzájuk menni. Azt remélte, hogy hírt hall tőlük a tévedések helyreállításáról, amikről írt nekik. Most Pál feltárja előttük a szívét. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között sok könnyhullatással írtam nektek nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Második Korintusi levél, második rész, negyedik vers. Nagyon sokan nem szeretik korunkban, amikor a prédikátor kemény üzenetet ad át nekik. Néha az Isten igéje alapján történő helyreállításra nagy szüksége van a gyülekezetnek. Egyesek azt gondolják, hogy a lelkipásztornak nem kell ilyet tennie. Hadd mondjam neked, barátom, hogy a hűséges lelkipásztornak tennie kell ezt. A parancsot kell követnie, ami így szól: kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, első és második vers. Aki ma a szószéken áll, annak óriási a felelőssége azon a téren, hogy dorgálja meg azokat, akik helytelen úton járnak. Sokan még a hívők közt sem szeretik ezt. Pál megmondja nekik, hogy dorgálásának nem az volt az alapja, hogy szemben állt velük, hanem az, hogy szerette őket. A hűséges prédikátor szeretetét mutatja be, amikor hirdeti Isten igéjét úgy, ahogy van, mintsem, hogy veregetné a gyülekezeti tagok vállát. Hadd emlékeztesselek arra, hogy Pál az első korintusi levélben dorgálta őket, mert súlyos erkölcstelenséget engedtek meg a gyülekezetben. Valójában vérfertőzési ügy felett hunytak szemet a gyülekezetben. Mégis színlelték, hogy lelki emberek. Ez a fajta súlyos erkölcstelenség még a pogányokat is megdöbbentette, jól lehet a gyülekezetben ezt nem vették tudomásul. Pál megírta nekik, hogy hozzák rendbe ezt az ügyet. Riadóztatta őket a levéllel. Megmondta nekik, távolítsátok el azért a gonosz magatok közül. Első korintusi levél, 5. rész, 13. vers. A gyülekezet hallgatott Pálra. Kiközösítették a bűnben élő férfit. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak, részben titeket, mindnyájatokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. 2. korintusi levél, 2. rész, 5. és 6. vers. Engedelmeskedtek Pálnak. Kiközösítették a férfit, amit helyesen tettek. Aztán az a férfi elismerte vétkét, nagy bűnbánatot tanúsított. Most mit kell tenniük? Meg kell neki bocsátaniuk. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne emészze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránt a szeretetet. 2. korintusi levél, 2. rész, 7. és 8. vers. Megbánja bűnét, és nagyon elkeseredik, ha nem fogadják vissza. Ezért öleljék körül, és állítsák helyre a vele való közösséget. A galáciai hívőknek Pál ezt írta. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 1. vers. Mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról, vajon mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig ti megbocsáttok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. 2. korintusi levél, 2. rész, 9., 10. és 11. vers. Láthatjuk, hogy a gonosz rá akar minket szedni, hogy ellenségeskedjünk egymással. Néha arra késztet, hogy becsukjuk a szemünk súlyos erkölcstelenségek fölött is. Sok ilyen eset van ma gyülekezeteinkben. Ismerek egy lelkipásztort, aki 3 gyülekezetben is bajba keveredett a nők miatt. Minden gyülekezet, ahova ment szolgálni, ismerte a múltját, és mégis elfogadták, mint lelkipásztort. Becsukták a szemüket a súlyos erkölcstelenség fölött, és ezzel ártottak Jézus Krisztus ügyének. Most tegyük fel, hogy megtért és igazán elfordult a bűntől, amit tett, akkor meg kell neki bocsátaniuk. Sajnos sok kemény nyakú testvérünk nem bocsát meg senkinek. Ez az ördög munkája, mint ahogy az is tőle ered, hogy becsukjuk a szemünket a súlyos erkölcstelenségek fölött. A sátán nagyon sok keresztényt felhasznál, mert nem hajlandók megbocsátani. Két témáról nem nagyon hallunk még konzervatív gyülekezetekben sem. Nem halljuk, hogy az emberek elismerik bűneiket és bocsánatot kérnek. És azt sem halljuk, hogy az emberek megbocsátanak azoknak, akik megvallották bűneiket. Megbocsátásra hajthatatlan lelkületűek vannak sok gyülekezetünkben. Emlékeznünk kell arra, hogy mindnyájan képesek vagyunk bármilyen vétekre. Amit más valaki tett, arra mi is hajlandók vagyunk. Amikor az ilyen ember megtér bűnéből, akkor helyre kell állítani a szelídség lelkületében. Vissza kell állítani a közösségbe. Ez a szolgálathoz tartozik. Ez dicsőséges szolgálat. Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem. Második Korintusi levél, második rész, 12. vers. Troászba ment, és ott nyitott ajtót neki az Úr. Ez Isten akarata volt, hogy ott maradjon, és prédikálja az evangéliumot, minthogy elmenjen Korintusba abban az időpontban. Pál nem tétovázott, hűséges maradt. Hűséges volt ahhoz a lehetőséghez, amit Isten adott neki. Nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. Második Korintusi levél, második rész, 13. vers. Még amikor Troászban prédikálta is az evangéliumot, megszomorodott szívében, mert Titus nem vitt neki hírt a korintusi gyülekezetről. Várt Titus jöttére, és Titus nem érkezett oda. Ekkor Pál átment Filippibe és Macedóniába. Ott találkozott Titusszal, és vitte a hírt, hogy a korintusiak elrendezték a gyülekezetükben elburjánzott bűn kérdését, és hogy az az ember megtért, és helyreállt bűnéből. Most érkezünk ahhoz a részhez, amit egyesek a szolgálat erejének tekintenek. Ez a szolgálat nagyszerűségéhez tartozik, és örülök ma annak, hogy ilyen evangéliumot prédikálhatok, és Isten igéjét így adhatom tovább. Itt egy dicsőséges és csodálatos képet látunk magunk előtt. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Második Korintusi levél, második rész, 14. vers. Ezen a drámai képen Pál azt mutatja, hogy az evangélium prédikálása olyan, mint valamilyen diadalmenet vezetése. Ennek hátterében van a római diadalmas bevonulás. Egy-egy nagy tábornok vonul be így, aki kiment harcolni a határokra, Európába, ahol győzelmet győzelemre halmozott, mert Róma diadalmaskodott a legtöbb hadjáratában. A hódító visszatért Rómába, és ott rendeztek egy hatalmas és diadalmas bevonulást a fővárosba. Azt mondják, hogy néha a diadalmas bevonulás hajnalban kezdődött, és késő éjszakáig tartott. A római hódító vitte magával az állatokat és egyéb zsákmányokat is. A menet élén haladtak azok, akiket majd szabadon engedtek. Elfogták őket, de megszabadultak, és római állampolgárokká váltak. A menet legvégén voltak azok a foglyok, akiket kivégeztek. Ezekben a diadalmas bevonulásokban mindig illatszert füstölögtettek. Ezt isteneik tiszteletére égették, akiknek tulajdonították a győzelmet. Menetelés közben füstfellegek szálltak a jó illatok égetéséből, néha még a menetet is elhomályosítva. Ezzel a háttérrel mondja ezt Pál. Hála legyen Istennek, aki mindig diadalra vezet minket Krisztusban. Ez csodálatos kijelentés. Nem veszíthetünk, ha Krisztusban vagyunk. Nem veszíthetünk. Pál azt mondja, hogy Isten mindig diadalt ad nekünk. Várj egy kicsit, Pál, mindig? Minden helyen? Tudjuk, hogy csodálatosan sikeres voltál Efézusban, de nem annyira jól sikerült a munkád Aténban. Úgy érzed, hogy mindkét helyen diadalmenetben vonultál? Pál ezt mondja. Igen, ő mindig diadalra vezet minket Krisztusban, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Diadalmaskodsz, amikor senki sem fordul Krisztushoz? Ó, igen, mondja Pál. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Második Korintusi levél, második rész, 15. vers. Abban a diadalmas bevonulásban voltak azok, akiket megszabadítottak, másrészt akiket kivégeztek. De mindnyájan a diadalmenethez tartoztak. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Második Korintusi levél, második rész, 16. vers. Pál nagyon örül ennek. Ki alkalmas erre? Barátom, a legnagyobb kiváltság a világon az, hogy továbbíthatjuk Isten igéjét. Nincs ehhez hasonló. Sohasem akartam elnökségért futni. Nehéz megértenem, hogy miért akar valaki elnök lenni a megoldhatatlan problémáknak ebben a korszakában. De dicsőséges kiváltság, hogy továbbíthatjuk Isten igéjét. Tudod-e, hogy miért? Mert az mindig diadalra vezet minket. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a rólad szóló evangéliumot adhatom tovább, ami mindig diadalra vezet engem és azokat, akik hallják és elfogadják üzenetedet. Ámen.